Kedves testvérek, Istenek igéjét ezen a mai vasárnapunkon a Máté írása szerinti evangéliumnak 22. fejezetéből fogom olvasni. 22. fejezetnek az első 14 verszakát hallgassátok meg nyitott szívvel és figyelemmel. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a menyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van, gyertek el a menyegzőre. De azok ismét mit sem törődve ezzel elmentek, az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt. Elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak. A menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el őket a menyegzőre. Kimentek az utcára a szolgák. Összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt menyegzői ruhába öltözve, és így szólt hozzá. Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs menyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak, kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Isten tegye áldottá az ő igéjét, annak olvasását, hallgatását, szívünkbe való befogadását, hogy megteremje bennünk az ő lelkének minden gyümölcsét. Jöjjetek, emeljük fel szíveinket, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, most hirtelen talán el sem tudjuk sorolni, hogy mennyi jót kaptunk tőle csak az elmúlt napokban is. Tudjuk, atyánk, hogy minden jót úgy adsz nekünk, hogy nem érdemeljük meg. Köszönjük azokat az értékeket, amiket az imádságainkra adott feleletként kapunk tőled. És köszönjük, hogy te imádságokat meghallgató Isten vagy. És azt is köszönjük, ha tanulgatjuk már, hogy imádkozni nem csak azt jelenti, hogy kérni, hanem azt is, hogy hálát adni. Köszönjük, ha te fiad által gyermekeiddé lehettünk, és ezeken a vasárnapokon és odahaza is tanulgatunk már beszélgetni veled. Áldunk téged azért, ha ez valóban tényleg egy beszélgetésé válik, és te is megszólalsz, mi pedig érthetjük azt, amit mondasz. Éppen ez a mi nagy vágyunk most, hogy annyi kérés, kérdés, óhaj, sóhaj van bennünk, szólíts meg minket ezen a csendes délelőttön is. Legyen ez az óra is a te ajándékod most. Nyisd ki előttünk a te igédnek azt a gazdagságát, amennyi mindent rejt, és engedd, hogy az evangélium valóban örömöt szüljön a szívünkbe, akkor is, ha sokféle terhet hordozunk, akkor is, ha sok megoldatlanság és bizonytalanság van előttünk, és sok nehézség vesz körül minket. Segíts most tényleg rád figyelni, ne csupán az emberi szóra. Kérünk téged, élő Urunk, Jézus Krisztus, hogy te légy az, aki ezen a példázaton keresztül is megszólíthatsz, hiszen sokszor ezeken keresztül magunkra ismerhetünk, egyfajta tükröt tartasz elénk. Köszönjük, hogy minket is hívsz, ma is hívsz, és hogy itt lehetünk, a te közeledbe kerülhetünk, és még közelebb kerülhetünk te hozzád, mint ahol eddig voltunk. Hadd kerüljön az életünk a te szereteted vonzásába, és tedd meg ezt a csodát ebben a mai csendes órában. Amen. Jöjjetek testvérek, fennállva hallgassátok Isten igéjét, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy lelke által ma is valamennyiünkhöz szólni kíván. Az előbb olvasott ige szakaszból olvasom a Máté írása szerinti evangélium 22. fejezetéből a 4. versnek csak egy nagyon-nagyon rövid, érdekes gondolatát, ami a prédikációnak az alap gondolata lesz. Minden készen van. Gyertek el a menyegzőre. Amen. Foglaljunk helyet. Milyen jó, igaz, hogy megérkezik az új lelkipásztor, és már is lagziba hívja a gyülekezetet. Ezzel a mai rövidke kis igével az evangéliumból. Testvérek, hálás a szívem azért, hogy immáron, most akkor már úgy hirdethetem az igét nektek, mint a saját megválasztott lelkipásztorotok. Hosszú volt az út, hogy megérkezzünk ide, vagy megérkezzek ide, de nem csak időben, hanem lelkiekben is, nektek is, a madocsai gyülekezetnek is 5 hónapot, 6 hónapot kellett várni, és nekünk is, és addig várni az isteni útmutatást, hogy lesz, mi lesz, hallgassunk minnyáján a lélek indítására. Hát bizonyára ezt is tettük. Nagy várakozás volt bennetek is, egyfajta adventi várakozás, és nyilván bennünk is. És hála Istennek most együtt adhatunk hálát azért, hogy végre, akkor most már ezzel a lelkipásztorral, aki idejön hétről hétre és föláll a szószékre, együtt növekedhetünk hitben, és gazdagodhatunk együtt az Isten igéjében. Bár már szolgáltam 2 igehirdetéssel köztetek, mégis így kezdem, hogy az első prédikációm, amit most már hivatalos lelkipásztorként elmondok nektek, éppen ezért, mivel ennyit kellett várnotok egy saját lelkipásztorra, erről a példázatról lesz, amit most felolvastam nektek. Azért is, mert a lényege voltaképpen az, hogy ha már Isten minket meghív magához, a vele való közösségre meghív, akkor felismerhetjük azt, hogy azért hív, mert szeretne valamit adni. Ajándékokat szeretne adni a számunkra, és ha már ő így szeretne tenni velünk, veletek és velem, akkor jöjjünk el ide az ő házába, és fogadjuk el azokat az ajándékokat, amiket szeretne átadni nekünk. Tulajdonképpen így is mondhatnám, tálcán kínál nekünk ebben a közösségben. Éljünk a lehetőséggel, hogy immáron van lelkész, persze eddig is voltak igehirdetések, és hálásak vagyunk érte, van saját lelkipásztora a gyülekezetnek, szól az ige, tudjuk, és eddig is tudtuk, és most már még jobban tudjuk, hogy meg akar ajándékozni minden vasárnap itt, ebben a templomban, ebben a közösségben, gyülekezetben. Ne hagyjuk, hogy az elkészített ajándékok kárba vesszenek. Ez a példázat számomra egy nagyon kedves példázat, nagyon sok minden van benne, több prédikációt, igehirdetést is el lehetne és kellene is mondani róla, de most annyit mondunk majd, amennyire időnk engedi. Kiemelkedik ugyanis ez a példázat Jézus többi példázatai közül, mert legalábbis amit én megértettem belőle, rendkívül világosan összefoglalja benne Jézus Krisztus az evangéliumnak, amit ő hozott, az öröm üzenetnek a summáját. Éppen ezért bármennyire is ismerjük már, és biztos vagyok benne, hogy több, sok igehirdetést hallhattatok már erről a példázatról, és olvashattuk magunkba is már többször otthon. Próbáljuk most egyszerűen elemezni sorra, szépen sorra ezt a fontos üzeneteket tartalmazó nagy-nagy példázatot. Öt ilyen pontot fogok felsorolni, általában hármat szoktunk, és abban is elfáradunk, de most majd az ötöt lerövidítem, amennyire tudom, és megérthetjük belőle Isten hozzánk szóló üzenetét. Az első, amit állapítsunk is meg rögtön az elején, hogy tessék, testvérek, ilyen Istent jelentett ki nekünk Jézus Krisztus, akit az jellemez, ez a jellemző rá, hogy embereket ő magához hív, és ezeknek az embereknek, akiket ő magához hív, adni akar valamit. Ebben a részben teljesen nyilvánvaló, hogy a király Istent példázza, aki az ő fiának, ahogy mondtuk, lakodalmat, mennyegzőt tart, és erre ő sokakat meghív. Meg akarja ajándékozni őket, nem győzöm hangsúlyozni. A lakoma nálunk is, de régebben, Izraelben is, a bőségnek és az egymással való közösségnek a nagy lehetősége volt. Gondoljatok csak bele abba, hogy hát az ókori palesztinai emberek rendkívül szegények voltak. Egyhangúan, nagyon szegényesen táplálkoztak. Nagyon kopottasan, nagyon szürkén öltözködtek, erre is sor kerül majd, hogy ezt kifejtsük. Eseménytelenül teltek munkával a hétköznapjaik, és hát egymástól is igazából eléggé elszigeteltül éltek. Ezért szerették nagyon, talán ezért szeretjük mi is nagyon, igaz, az ünnepnapokat, amikor össze lehetett jönni, amikor lehetett találkozni egymással, információt lehetett cserélni, ma úgy mondjuk kicsit pletyizünk, pletykálkodunk egymással, amikor egy kicsit jobb falatok kerülnek az asztalra, egy kicsit bőségesebben, és egy kicsit hosszabb ideig lehetett együtt étkezni. Az ünnepre, a lakomára mindenki vágyott. Ma is készülünk rengeteget a családi együttlétekre, találkozásokra. Nem véletlenül használja Jézus egyébként az étkezés képét többször, és olykor éppen a lakomának a képét, arra mutatva, hogy Isten minket bőséges gazdag együttlétre hív. Tehát nem csak, hogy jöttök, aztán pogácsa és zsíros kenyér, én nagyon szeretem mind a kettőt egyébként, teával, hanem ennek egy sokkal bőségesebb, hát tudjuk, hogy egy lakodalomban azért nem ilyeneket szolgálnak fel, sokkal bőségesebb képet használ. Pál apostol is a hosszú egyébként első korintusi levelet azzal kezdi, hogy meghívást ad át a gyülekezetnek, hát én is lelki pásztorként meghívást adok át a gyülekezet tagjainak. Az Isten meghívott titeket, ami Urunkkal, Jézus Krisztussal való közösségre. Találkozzunk, legyünk együtt. Isten magához hívja az embert, miért? Hát azért, mert nincs ott. Mert annyi dolgunk van. Azért, mert nincs ott, mert nagyon messze sodródtunk tőle. Mert úgy kell visszahívogatnia az Istennek sokszor maga mellé. Emlékeztek a pásztor példázatára, amikor a bot is jelzi a visszahívás örömét. És ebben az Istennel való találkozásban, az ilyen lakomákon éppen azt akarja visszaadni az Isten, ami miatt olyan sokszor sopánkodunk, hogy hiányzik az életünkből a bőség, mert hogy hagytuk őt, sokan emberek ott hagyják őt, és messze vagyunk tőle. És pontosan ennek a hiánya szó szerint tud gyötrő hiány is lenni. Van egy nagy hiányérzetünk. Nincs igazi gyanakvásmentes közösségünk sokszor egymással. Nem ismerjük már fel, vagy nem ismerjük be azt a bőséget, amit Isten a lakoma képét használva akar adni oda nekünk. Hiányzik az a békesség is, amit csak a vele való közösségben élhet át egy őt kereső, hívő ember. Hiányzik sokszor sokunknak az a csendes öröm, amit Jézus úgy ígér a benne hívőknek, hogy az én örömömet adom nektek, hogy a ti örömötök teljes legyen. A lakoma képe tehát mindig azt jelenti, hogy amit elvesztettünk Istentől, eltávolodva, azt adja vissza az Isten nekünk hozzá közeledve. Ez egy szenzációs dolog. Éppen itt kezdődik, ha már így mondjuk, az evangélium szó, az örömüzenet, hogy Isten kész visszaadni azt, amit a magunk hibája vagy bűne miatt veszítettünk el, azaz eltávolodtunk tőle. És ez az evangélium szólal meg Jézus szavaiban első renden, hogy tessék, vissza lehet jönni az atyához. A király vár bennünket. A király küldött és küld minden vasárnapra és minden gyülekezeti alkalomra egy meghívót. Isten úgy hív, a király úgy hív, hogy nem követel, nincsenek velünk szemben különösebb igényei, elvárásai, pedig mennyi elvárásnak kell ma megfeleljünk. Nem kell felmutatnunk semmiféle teljesítményt azért, hogy jöhessünk, nem kell belépődíjat sem fizetni a lakodalomra. Isten adni akar, mégpedig mindig és mindent, és hogy az igébe benne van ingyen. Az Ézsaiás 55-ben Isten ugyanezzel a szeretettel hívogatja az ő népét, amelyik eltávolodott tőle, ezért éhezik, szomjazik a nép, és éhen, szomjan fog halni az ő népe, ha nem talál vissza a gazdag Istenhez. Így szól ez a rész, hadd olvassam föl nektek, mert pontosan ide vág. Ti szomjazók, hogy a nagy hőség meg okot is ad erre, mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek, jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet. Ez volt a luxus, ugye, a gazdagságnak, a bőségnek a jelképe. Nem pénzért és nem fizetségért, csak jöjjetek. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Márpedig mennyi pénzt adunk sokszor a rossz dolgokért, ételekből nagyon-nagyon sok silány ételért, amivel tömjük magunkat, a gyerekeinket. Keresményeteket minek adnátok azért, amivel nem lehet jól lakni? Hallgassatok csak rám, ezt mondja az Úr, és jó ételt fogtok enni, élvezni fogjátok a kövér falatokat. Fantasztikus bíztatás ez az Ószövetségből is. Ez tehát az első, testvérek, de egyszerű, és az életünket meghatározó üzenete ennek a példázatnak. Isten magához hív minket. Nincs feltétele annak, hogy találkozzunk vele, ingyen kínálja azt, ami nagyon sokszor nekünk igazából hiányzik, vagy hiánycikk, így is mondhatnám. Nem tudom, a te szívedben most milyen panasz van, vagy éppen elégedetlenség, zúgolódás, mi hiányzik neked, vagy mi az a csendes vágyakozás, ami éppen benned van, akár itt most. Testvérek, Istennél mindaz, amire szükségünk van, el van készítve. Nem tudom, hányszor olvastuk itt három versen belül is az Ézsaiás könyvében, hogy jöjjetek, vegyetek, ingyen. Fantasztikus dolog ez, főleg a mai világban. A másik és a második gondolat, amire röviden figyeljünk fel, hogy kiket hívott a király először magához? Először azokat hívta, akik közel álltak hozzá. Ez is egy rendkívül fontos dolog. Valamiféle baráti kört hívott meg első renden ez a király, a legközelebbi ismerősöket, talán esetleg a rokonokat,
benne van a példázatban, ezek voltak a meghívottak. Jézus többször beszél arról, hogy elsősorban a választott név tagjait hívogatta Isten, nem szeretem ezt a szót, de ki kell mondanom, a vallásosokat. Mert nem mindenki tartozik ezek közé. Ma is sokan vannak még, gondoljatok bele, akiknek a kezében még talán soha nem volt Biblia. Sőt, sokan vannak, akiknek a nyelvére még nincs is lefordítva a Szentírás, pedig már most nagyon sok nyelven olvasható, és ez is egy fantasztikus dolog. Milyen nagy kiváltság, hogy nekünk itt Madocsán van saját magyar nyelvre lefordított Bibliánk, hogy itt ülhetünk a Madocsai Református Egyházközség templomában, hogy ismerjük a Teremtő Istent már valamennyire, mert az apostolok, proféták, lelkipásztorok által üzen nekünk hétről hétre, vagy alkalomról alkalomra, és olyan sokszor hívott már minket, és ma délelőtt újra hív, gyertek el, mert minden kész. Olyan sokat jelent ez is, gondoljatok bele, és ez is az örömhír szerves része az evangéliumnak, hogy mindent a király készített elő. Most akkor gondoljatok bele, asszonytestvérek főképp, de hát a férfiak is sokat segítenek. Ha van egy gyülekezeti esemény, rendezvény, szeretetvendégség, mennyi előkészület kell ahhoz? És részt veszünk benne, szolgálunk, ugye, egymás felé. Gondoljatok bele, egy egész lakodalmat egyedül megszervez, megrendez, és azt mondja, hogy én elkészítettem, nektek csak jönni kell. Ő terítette meg az asztalokat, és sorolja itt, hogy levágatta a hízott állatait, minden el van készítve, készen van az ebéd, és ő elküldte a szolgáit kétszer is, mert az volt a szokás, hogy először ugye egy elvi meghívást adtak át, jóval a lakoma előtt, hogy az időpontot rögzíthessék, és amikor már minden készen volt, még egyszer mentek a szolgák, minden kész van, gyertek el, fogtok tudni táplálkozni, és ezt értsük most lelki értelemben az igéből, csak helyet kell foglalni a templomban, a lakodalomban. Isten szeretetének a nyitottsága ez is, testvérek, és az isteni gazdagság szólal meg most is ebben a második pontban. A harmadik gondolat, ami számomra a legmegdöbbentőbb, de talán bármelyikünk olvassa a példázatot, itt döbbenünk meg először a legjobban. Ezek az emberek megkapják a meghívót, a meghívást, és nem akarnak elmenni. Ne, egyszerűen nem mennek el. Sokkoló számomra. Az ember szinte, amikor olvas az igét, megáll közben. Mi van? Egy ilyen meghívás nem elfogadni. Hogy merték ezt megtenni? Micsoda nagy kitüntetés, nem? A király vendégének lenni. Micsoda nagy kitüntetés minden vasárnap itt ülni az ő lakodalmában, osztozni, részt venni, megkapni az ő ajándékait. De vannak, akik mégis azt mondják, hogy nem akarok elmenni. Olyan bőségben részesülnek az emberek, amelyet azelőtt talán elképzelni sem tudtak, egyáltalán milyen nagy lehetőség, milyen nagy megtiszteltetés ez, hogy a Teremtő Isten lakodalmába elmenni az ő fiának vendégségébe. Mindent félretéve, hát ezt kellene, nem, előnyben részesíteni. Ha mást lemondok is, ha mást el kell halasztanom, ha mást elmulasztok is, vagy nem tudok valamit elvégezni, na de hát ide el kell mennem. És van képük visszaüzenni, testvérek, hogy én nem érek rá. Mi nem érünk rá. Az egyik elment a maga földjére, a másik elment a maga kereskedésébe. Sőt, a példázatban halljuk, hogy volt bátorságuk megverni a királynak a küldöttjeit, némelyiket pedig meg is ölték. A példázatban itt egyértelműen Jézus hallgatói már értették, kezdték érteni, hogy róluk van szó, éppen ők a meghívottak, a hivatalosak, a vallásosak, akik meghívást kapnak Istenhez, és ők ölték meg, vagy hallgattatták el a prófétákat, és ők ölték meg, és hallgattatták el a főprófétát, magát Jézus Krisztust. Ezeknek a példázatbeli meghívottaknak, testvérek, hogyan lehetett ehhez bátorságuk? Hogy fordulhatott ez elő? Nagyon egyszerű, csak bele kell gondolni, csak úgy, hogy amit a meghívás teljesítése helyett végeztek el, megvan nekünk a magunk dolga, így szoktuk ezt mondani, hát az fontosabb volt, elsőbbrendű volt, mint a királynak a meghívása. És figyeljünk fel arra, hogy ezek nem voltak rossz emberek, akik nem fogadták el a meghívást, semmi rosszat nem tettek, nem a kocsmába mentek verekedni, hanem a munkájukat mentek végezni. Ezek szorgalmas, becsületes, hasznos polgárok voltak. Ment a maga kereskedésbe, sébe, ment a maga földjére. Lukács, ha ott olvasuk ezt a példázatot, még azt is hozzáteszi, hogy egy friss házas visszaüzent, hogy most nem megyek erre a lakodalomra, mert éppen én is most házasodtam. Arra gondoltam, hogy hát nem lett volna még nagyobb kiváltság együtt elmenni a fiatal feleségemmel, és a saját lakodalmam után részt venni a király fiának a lakodalmán. Ott ülhetünk a királyfi lakodalmán, mert meghívást kaptunk. De hogy lehet az? Én mindig meghökkenek ezen, testvérek, hogy ilyen szorgalmas, becsületes, dolgos, vallásos emberek visszautasítják ezt a meghívást. Mert az igében folytatásképp benne van ám, hogy a végén ugyanolyan ítéletben részesülnek, mint a tolvajok, a gyilkosok, a gazemberek. Ezek a rendes emberek, nem már. A király elküldi a seregeit, és az ítéletet végrehajtja rajtuk. Pedig milyen rendes emberek voltak. Itt nagyon tükörbe kell néznünk, testvérek. Rendes emberek voltak, csak hogy visszautasítottak egy életet megmentő és jelentő meghívást. Mert az volt bennük, ami nagyon sokszor minket is jellemez talán ma, hát az valósuljon meg az életemben, amit én akarok, és ne az, amit az Isten. Az fontos igazán, amit el tudok én végezni egy 24 óra alatt, és nem az, amit az Isten akar elvégezni majd bennem a 24 óra alatt. Attól leszek én gazdag, amit megszerzek magamnak, és nem attól, és nem azt tesz gazdaggá, amivel Isten akar megajándékozni. Nem kell az Isten ajándéka, mert nem kell az Isten, mert én fontosabb vagyok, mint az Isten, mert minden fontosabb sokszor, mint az Isten, és nem veszük észre, hogy rossz a sorrend. Olyan szépen le lehetne ezt rajzolni, szívem szerint most kivetíteném nektek, de nem jutottam el odáig. Egyfajta koncentrikus köröket képzeljetek el, mint amikor a tóba bedobunk egy kavicsot, és a közepén ott van az Isten, és akkor utána jöhet minden. Család, gyerekek, haza, munka, szolgálat, stb. Testvérek, minden bűn igazából ezt kell mondja, nem mondhatok mást, ami fontosabb, mint az, amit Isten adni akar. A legártatlanabb dolog is. Nyilván ki kell menni olykor arra a földre, igaz? Hát persze, hogy ki kell menni. Különösen, ha abból él valaki. Nyilván a kereskedésben is meg kell jelenni, főleg ha az adta a családnak a kenyerét. Hát evidens, egyértelmű. De éppen most, és mindig az Isten meghívása helyett, Nem várna meg minket az a sok munka vagy program, ha előnyben részesítenénk azt, amit az Isten kínál, amire ő hív, amit ő akar adni? Mindig kellene, hát tudom, mert hallom a testvérekkel való beszélgetésben, mindig kellene, meg vágyakozunk mi az Isten ajándékai után, hát közben meg nem megyünk érte, amikor ott van. Néha érthetetlen ez. Sokszor egyébként hátborzongató, hogy, és erről van itt szó, hogy milyen ártatlannak látszó dolgok tartanak távol embereket az Istentől. Mondok ilyen apró pici példákat. Megfigyeltem az előző faluban, ahol szolgáltam, megjön a jó idő, vagy kínálkozik valamilyen jobbnak látszó program, és már nem jön az ember a templomba igét hallgatni. Beszélgettem valakivel, aki azt mondta, hogy hát ő most azért nem jön, mert megy vasárnap, annak a hétnek a vasárnapján megy ki a háza köré kerítést építeni. Mondtam, hogy hát ez egy fantasztikus dolog, van, aki segítsen, van, jó van, de pont vasárnap. Testvérek, én ismerek olyan hívő családokat, akiknek felépült a házuk, nem csak a kerítésük, és áldás van rajtuk, úgyhogy vasárnap soha nem építették a házukat. Sose felejtem el, gyerekként dolgoztam még Kunszent Miklóson, nyári munkát, búzát kellett húzni egy nagy magtárba, hát elképesztő meleg volt, lisztet tudtunk gyúrni a karunkon a búzának a porából, és édesapám tanácsára is én magam is azt mondtam, hogy hát én vasárnap nem tudok jönni, mondtam a főnöknek. Mi az, hogy nem? Én vasárnap nem tudok jönni. Jó, elfogadta, nem tudsz jönni. A másik két fiatal, nyári munkás diák meg ment vasárnap is dolgozni. És amikor jött az elszámolás, értelemszerűen ők kitüntetetten több javadalmat, pénzt kaptak, mint én, aki vasárnap nem ment dolgozni. Aztán jó 10 év múlva egyszer találkoztam ezzel a főnökkel a kunszentmiklósi templomban, aki csöndesen csak annyit mondott, hogy most már értem, hogy miért nem jöttél. Bevallom őszintén, nekem akkor az volt a fizetésem. Mert ő is megértette, hogy miért nem mentem vasárnap. Meg lehet találni az időt, testvérek. Az a család, akiket mondtam, és felépült a házuk vasárnapi munka nélkül is, komolyan vették azt, amit Isten mondott. 6 napon át dolgoztak, akkor keményen dolgoztak, a 7. meg engedték azt, hogy az Isten dolgozzon bennük. Óriási dolog, igaz? Kinyitották a szívüket egész nap, és olyan erőt kaptak, hogy utána a 6 napot újra bírták. Nekem is annyiszor mondták testvérek, vasárnapi igehirdetés után, készfogásnál, hogy na tiszteletes, most legalább kibírom újra egy hétig. Mert kaptak ajándékokat az Isten tiszteleti alkalom alatt. Ez jelenti azt, hogy nem a kereskedésembe megyek, amikor az Isten hív, nem a földemre megyek, amikor az Isten hív. Ez jelenti azt, hogy mindennek megvan a maga ideje és helye, és így lesz áldás az ember életén, és így lesz majd ereje és ideje sokkal több dologra is. Ismerek valaki, testvérek, aki azért nem jön el Isten tiszteletre, mert hát a kutyuskát nem lehet otthon magára hagyni. Na, valaki meg azért nem jön el, mert az ő családtagjai mindig vasárnap mennek el bevásárolni, és hát ő pedig otthon marad, mert ő vigyáz addig a házra. Ilyen is van. Na, de hát ez tényleg olyan nyomós ok. Van, aki azt szokta mondani, hogy azért nem jövök, mert jönnek haza a gyerekek, az unokák, a családtagok, én pedig főzök nekik. Hát elárulom nektek, testvérek, hogy nem egy olyan, pont múlt héten Marika nénnek meséltem, hogy nem egy olyan vasárnap reggel volt, amikor én is főztem a családnak, elkészült. És mégis ott álltam a szószéken, sőt, még az ige hirdetést is én végeztem. Mert mi a gyökere ennek, testvérek? Ízleljük meg, hogy dolgos, becsületes, vallásos emberek végül is nem mennek el a lakomára, visszautasítják Isten meghívását, és mindig előnyben részesítenek valami mást. Az a gyökere, amire Jézus itt mindjárt az elején rámutat, hogy nem az, hogy nem tudtak elmenni, ők nem is akartak elmenni. Csak hogy a nem akarásnak meg mindig nyögés a vége, És aki nem akar Istennek engedni, az mindig fog találni teljesen elfogadhatónak látszó kifogásokat, csak ezeket kár mondani. Nekem is nagyon sok mindent szoktak mondani a fiatal szülők az iskolából, hogy a gyermeken miért nem jött el Isten tiszteletre, mert a bozsik kupa, mert most ide kellett menni, mert most oda kellett menni. És adtam a gyermeknek egy anyák napi verset, gyere, köszöntsd meg az édesanyádat, és nem jöttek el. Más, fontosabb volt, az is fontos, de éppen akkor. Azt kellene bevallani ilyenkor, hogy nem akarok inkább menni, nem tisztellek, nem kell az ajándék, minden egyéb fontosabb, mint te vagy, ez eljrá ér még később is. Hát a később szóról egyszer majd mondok nektek egy prédikációt. Olyan sokakkal beszélek, akiknek a szívében egyébként pedig feltámad a vágy azután, hogy egy ilyen lakomán részt vegyen, vagy részt vegyenek. Most már értjük, hogy mit jelent a lakoma képe, lefordítottuk. Feltámad a vágy az élőisten megismerésére, a vele való közösség után, vagy sokszor inkább csak annak a gyümölcseire vágyakoznak emberek, mert nincs igazi békességem, nem tudok örülni most éppen semminek, nincs bennem reménység, legjobb lenne ebbe az egészből kiszállni, befejezni ezt az egészet, nincs értelme semminek, beszélgetek az emberekkel, ők ezt elmondják, de talán még van valami apró pici vágy, és amikor egyértelmű lesz, hogy milyen út vezet ahhoz, hogy ez a vágy beteljesüljön, megvalósuljon, sokszor tudom, hogy sokkal többet kapna itt, mint ahova elmegy az Isten tisztelet helyett, mert én is rengeteg mindent kaptam Istentől, amikor elmentem az Isten tiszteletre, és nem én hirdettem az igét, sőt akkor is, amikor én hirdettem az igét, mert oda megyek hozzá, mert vágyok rá, akkor olyan sok embernél kiderül, hogy nem lép be ide, a szent hajlékba. Megmarad a vágy, de nem akarnak elmenni az emberek, nem indulnak sokan Jézus felé. Arra gondoltam, hogyha a tékozló fiú megmaradt volna a vágynál, emlékeztek a történetre, fantasztikus igehirdetéseket lehet erről is mondani, ha a tékozló fiú megmaradt volna a vágynál, akkor biztos, hogy éhen hal. Tuti. Racionálisan ő végig gondolta, hogy ha itt maradok, éhen halok. Ezt nem volt nehéz kiszámítani, és ezt megfogalmazza végre magának, de ha tovább is ezen gondolkodik csak a disznói mellett, hogy én vágyom erre, de nem megyek el érte, akkor tényleg éhen hal. És akkor úgy folytatódik a példázat, hogy felkelt és hazament. És otthon már volt mit enni. Ott már volt lelki, testi táplálék. Nem csak vágyakozott, hanem elindult, és hazament, az Isten közelébe ment. És kimondta az apjának, hogy vétkeztem, hogy nem jöttem haza előbb. És elmondta neki a vágyát, szeretnék itthon maradni, és neked szolgálni, ha lehet. Ez volt számára megmenekülésnek az útja. Nem azon sopánkodott, hogy jaj, mi lesz a disznóimmal, ha itt maradok. A tékozló fiú szakított az előző életével, felkelt és hazament. Na, ez az ellenkezője annak, hogy hív az Isten, de én nem akarok menni hozzá, és nem akarom az ő ajándékát. Testvérek, mi tudjuk a Bibliából, hogy ezt az akaratot is egyébként, mert ez a következő kérdés, tudom, az Isten munkája ki bennünk. Hogy egyáltalán megszülessen azért, és akarok elmenni. Tudom, hogy ott ajándékokat fogok kapni, és nekem szükségem van ezekre az ajándékokra. Amikor valaki végre hazatalál és visszanéz, meg kell állapítania, hogy ez mindenestül az ilyen Isten ajándéka volt, hogy én itt lehetek. Nem csak az, hogy hívott, hanem még az is, hogy képessé tett arra, hogy lépjek és megérkezzem arra a bizonyos lakodalomra, ahol Isten ajándékokat ad. Minden az ő kegyelmének a munkája. És mégis hangsúlyozza a Biblia, hogy mindenestül viszont a mi felelősségünk, hogy engedünk-e ennek a hívásnak. Ismerek valakit, akinek nagyon súlyos lelkiismeret furdalása volt egy nagyon komoly bűne miatt, amit valaki ellen elkövetett, és minden oka is megvolt rá, megmondom őszintén, hogy lelkiismeret furdalása legyen, mert súlyos és elintézetlen bűn volt az. Mondtam, hogy hát figyelj, szerintem az Isten kegyelme az, hogy ez benned dolgozik, és érzed, hogy ez nincsen elrendezve. Gyere, segítek rendbehozni, beszélgessünk. Hát nem érdemes így tovább élni, menni. Ugye? Csináljuk. Hát aludni sem tudsz, elmondtad. Oké. Megkérdeztem, hogy figyelj, ahogy ezt most nekem őszintén elmondtad. Elmondod egy imádságban Istennek is, mondd el neki, bólogatott. Utána ennek egy részét mondom, figyelj, el kellene rendezni azzal is, aki ellen elkövetted ezt a bűnt, szívesen elkísérlek, menjünk el együtt, és békesség lesz majd a szívedben. Hát ő még ezen gondolkozik, azt mondta. Sem a bűnvalló imádság, sem a bocsánatkérés találkozás nem valósult meg, és nem történt meg a tisztázása mai napig, hogy békesség legyen a szívében. Nemrégen találkoztunk egyébként, és szinte szó szerint ugyanazt mondta, amit egy évvel ezelőtt, hogy az ő nyugtalan éjszakái, meg a lelkiismerete, meg rossz emlékek, hát hogy oldódjon így meg? Értjük? A vágyból nem lehet megélni. A vágy nem ad megoldást az embernek, a vágyat is Isten ébreszti bennünk, a meghívás is tőle jön, de ha nem akarnak elmenni a meghívottak, akkor nem lesznek részesei a vacsorának. Ha minden fontosabb, mint az Isten hívásának való engedés, akkor ugyanolyan szegények maradunk, mint voltunk, mert nem tudja odaadni az ajándékait. Az emberrel foglalkozó tudományok sokat írnak arról, hogy hát bizony egyre akarat gyengébb a társadalom, és itt is ugye az akarásról van szó. Nekünk, Isten követő embereknek azonban Isten kész megerősíteni az akarásunkat is, az akaratunkat is. Ő munkálja bennünk ezt, legyen áldott érte. De azt nekünk kell, testvérek, megvalósítanunk, hogy nem minden mást helyezek előre, és majd utána valahol, valamikor az Istennel kapcsolatos dolog is jöhet, hanem megfordítom. Az első helyre jön és kerül az Isten és az ő dolgai, és minden egyébnek is más lesz a hangsúlya. Erről ennyi, testvérek, nem akartak elmenni. És még két rövid pontot hadd mondjak el nektek, tényleg igazán röviden. A negyedik gondolat, a példázat folytatása fontos, hogy tisztázzuk, mert vannak érthetetlen pillanatok még benne. A példázat folytatása az, hogy a gazda ezt tudomásul veszi. Jó, hát nem jöttök, nem jöttök. Oké. És kiküldi a szolgákat az utcára, és azt mondja, hogy hívjatok be mindenkit, aki csak ott elmegy. Mindenkit. És ezt olvassuk a példázatban, nekem ez nagyon komoly önvizsgálatot adott ez a gondolat. Ezt olvassuk a példázatban, menjetek a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjatok el a menyegzőre. És akkor a szolgák kimentek az utakra, összeszedtek mindenkit az utakon, akit csak találtak, így olvasjuk, gonoszokat, jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház, mégiscsak megtelt az a bizonyos ház, vendégekkel. Na erre szokta az ember, az ítélkező ember azt mondani, hogy na hát ez nem igaz. Hát ilyet? Az ember esze megáll. Gonoszakat, jókat, ide közénk. Hát nem tudtad, hogy ő neki már az ötödik felesége van. Hát nem tudtad, hogy beszélt múltka a férjével. Hát nem tudtad, hogy és akkor soroljuk. Így gonoszakat, jókat ide behívni. Mindenkit, akibe csak beleütköznek. És ilyenekkel telik meg a lakodalmas ház, vagyis a mennyország, az üdvösség. Abban nem értem, hogy van ez. Ilyen jöttmentekkel, akárkikkel, senkikkel, akiket nem is ismer a király. Hát ő meg se érdemlik ezt. Mondják a rendes, szorgalmas, becsületesen dolgozó vallásosok. Hát pontosan ezt tanítja nekünk a Biblia a kegyelemről. Megint egy új prédikáció lenne. A kegyelmet éppen azok kapják, testvérek, akik nem érdemlik meg. Gyakran mondják, testvérek, hogy nem jövök most ki úrvacsorázni, mert úgy érzem, hogy nem vagyok rá méltó. És mindig azt szoktuk lelkipásztorok mondani, hogy pont akkor vagy méltó, amikor ezt érzed. Méltatlan voltod, ellenére tesz az Isten méltóvá arra, hogy elfogadd az ő bocsánatát, gazdagságát. A kegyelmet éppen azok kapják, akik nem érdemlik meg. Mert testvérek, aki a maga, ahogy Luther Márton írja, aki a maga érdemeinek és erényeinek díszruhájában akar feszíteni Isten előtt, az nem számíthat kegyelemre. Aki a maga rongyaiban jelenik meg Isten előtt, annak Jézus odaadja az ő tiszta, megtisztított fehér ruháját, az ő kegyelmét. Csak úgy az utcáról is be lehet kerülni a mennyországba? Kérdezte egyszer egy kisfiú a hittanórán, ezután a példázat után. Hát nem tud rám más mondani az ember, csak ezt, hogy persze, be lehet, az utcáról is be lehet kerülni. Hát erről szól. Onnan a keresztről, annak a rablógyilkosnak az utolsó pillanatban is be lehetett kerülni, mert amikor kinyújtja a kezét jelképesen Jézus felé, és azt mondja, hogy Jézus válaszként erre azt mondja, még ma velem leszel a paradicsomban. Csak azért kerülhetünk be mi is, testvérek, Isten országába, mert ő megkegyelmezett nekünk, és ez egy nagyon nagy tanítás. Illetve nem az, csak nekünk nehéz sokszor elfogadni Isten kegyelmét, másokra nézve, vagy akár magunkra nézve, mi miatt? Az előítéleteink miatt. Gondolkozzunk el ezen is. És végül, a példázat végén van valami, ami még egyszer meghökkenti az embert. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Ezt az embert miután számon kéri és hallgat, nem csak kiutasítják onnan, hanem súlyos ítéletben lesz része. Ez megint érdekes, itt el szoktunk menni egy nagyon rossz irányba, hogy most ha nekem ilyen vagy olyan a ruhám, akkor nem mehetek be a templomba. Görögországban olyan is van, hogy a görög katolikusok templomába, rövid nadrágba nem lehet például bemenni. Ezt értjük ez alatt? Erről van szó, hogy ilyenfajta ruha vagy felöltözködésről van szó? Hát honnan vett volna menyegzői ruhát, ha az utcáról hívják be, nem? Miféle ruhára kell akkor itt gondolnunk? Hát ha olyan szegények voltak az akkori emberek, ezt ő nem tudta megtenni. Hát még váltásruhája sem volt talán. Viszont az éppen ilyen esetekben gondoskodtak általában arról, hogy valami tiszta, egyszerű, lepedő félét magukra terítettek az emberek, hogy mégis tisztán üljenek le a király asztalához. Ez egy kicsit hasonlít arra, vagy ahhoz, amikor az ember bemegy a kórházba, és kék vagy zöld ruhát, kórházi ruhát adnak rá, meg a cipőnkre is föl kell húzni valamit, ugye, hogy ne vigyük be a bacillusokat. Ez az ember meg beült csak úgy, ahogy volt, és ezért súlyos ítéletben van része. Miért? Azért, mert nem vette komolyan azt, hogy a király bizonyos szabályokat azért kért betartani. Így pedig az történt, hogy ez az ember nem a meghívásnak, nem a meghívó személyénekhez méltóan viselkedik. Őt nem érdekli, mi a szokás, nem érdekli, hogy a meghívó mit kínál mindjárt a bejáratnál. Ő úgy jó, ahogy van, és lelki értelemben most gondoljon mindenki arra, amikor azt szoktuk mondani, én is mondtam már, én már csak ilyen vagyok, meg nem változom, vagy megszoksz, vagy megszöksz. Én már csak ilyen vagyok, hagyjatok engem békén, nem akarok változni. Szerintem ismerős ez a gondolat. Nagyon fontos tanítása Jézusnak. Sokan azt mondják az írásmagyarázók közül, hogy ez már egy másik példázat volt egyébként, és a mondani valója az, hogy feltétele nincs annak, hogy valaki Istennel közösségbe jusson, egyetlen feltétele van, hogy elfogadja a meghívást. Viszont ha valaki úgy fogadja el, hogy itt vagyok, meghívtak, jelen vagyok, részt veszek, élvezem mindazokat az ajándékokat, amiket az Isten kínál, de úgy fogadom el, hogy én nem akarok megváltozni. Ez a Juliskára meg a szomszédasszonyra érvényes, de rám nem. De kár, hogy ő nem volt itt a mai Isten tiszteleten, és nem hallotta. Bezegén. Ez egy fontos bibliai mondani való, amit ma igen sokan elködösítenek egyfajta hamis, happy evangéliumot hirdetve. Az evangélium nem csak abból áll, hogy Isten szeret és hív téged, és meg akar ajándékozni, hanem így folytatódik. Miután részt veszel, és annyi mindent odaadott már, és akar odaadni neked, miután az ajándékainak te már részese vagy, meg lehet változni. Egyik kedvenc mondatom, hogy Isten úgy szeret, ahogy vagy, de mivel annyira szeret, ezért nem is fogja megengedni, hogy úgy is maradj, ahogy vagy. csak úgy ide beülni, élvezni, de ne szóljon bele az Isten az életembe, maradok ugyanolyan hazug, jó, büszke, parázna, ez nem megy. Ez nem megy. Az ilyet kiemeli a király, és nem lehet az országának polgára. Azért, mert nem veszi magára a király szeretet uralmát és annak folytatását, rendjét. Pont tegnap olvastam a következőt, képzeljétek el, hogy Júdásnak volt a legjobb lelkésze. Júdásnak volt a legjobb vezetője. Júdásnak volt a legjobb tanácsadója, a legjobb ügyvédje. És ő mégis elbukott. Miért? Mert a probléma nem a vezetőségben, meg a gyülekezetben van, ahova jársz. Ha nem változik meg a jellemed, a viselkedésed, a szíved, nem alakul át, és nem formálódik Isten képére, akkor ott nem lehet ajándékokat osztogatni. Így hiába lennénk Isten közelében, úgy maradnánk, ahol vagyunk. Engedjük, hogy formáljon az Isten. Ma Isten minket is hívott, én is hívlak benneteket, hétről hétre, minden vasárnap. Nehogy megijedjetek, ha nem jöttök el, akkor irgum-burgum, meg kénköves villámok csapkodnak majd rátok, erről nincs szó. Akárhol vagyunk lelkileg, Isten onnan hív közelebb magához, ajándékokat kínál, mindent, aminélkül pillanatnyilag nélkülözünk, vagy amire valóban szükségünk van. Nincs feltétele annak, hogy megajándékozzon, egy feltétele van, elfogadom a meghívást. És a soron következő lépést még ma megteszem. Akkor meg fogjuk látni azt, hogy formálja az életünk eseményeit, rendjét, történéseit, sőt, még a gondolatainkat, de legfőképpen a szívünket. Legyen áldott Isten, hogy már most kínálja minden vasárnapra nektek és nekem is az ő ajándékait, ezért ez a prédikáció címe, látjátok, ki van írva, gyertek el, annyi mindent akar odaadni, gyertek el, ingyen adja, vegyük el tőle, gazdagodjunk benne, éljünk belőle, hiszen önmagát adta értünk, hogy nekünk életünk legyen, sőt, bőségben éljünk. Ezt kívánom, testvérek, növekedjünk egyben, innentől kezdve, hitben és lélekben, ebben a gyülekezetben és templomban. Amen.